Sziasztok, ez itt a kettes számrendszer, benne pedig a speciális külön kiadásunk, a 15 év, 15 beszélgetés a Budapest Bárral. Köszönt benneteket a két műsorvezető, Behumi Dóri és Veres Dóri. A 15 éves Budapest Bár születésnapja alkalmából készítjük ezt a beszélgetés sorozatot a zenekar tagjaival, énekesekkel, zenészekkel és a menedzserrel, hogy megtudjuk, ki hogy látja az elmúlt másfél évtizedet, és mit sejt a folytatásról. A mai adásban Szűcs Krisztián a vendégünk.
5 év után is volt egy összefoglalás a Budapest Bár életéről, de azért indítsuk azzal, hogy mennyire volt meglepő neked, amikor a Robi, ha egyáltalán ő hívott fel, hogy egy ilyen elgondolásban vegyél részt.
Hát egyáltalán nem lepett meg, olyan értelemben, de meglepett nagyon.
Tehát?
Fölhívott a Robi, akit egyébként nem ismertem akkor, hogy azt hiszem Hegyalja Fesztiválon volt, játszottunk, amíg a Heaven Street 7-nál, ő pedig a Kistehénnál, és akkor fölhívott utána, hogy hallotta, hogy így úgy, meg amúgy énekelek, meg nem tudom mi, tehát nem igazán ismerte szerintem a Heaven Street 7, csak hallotta Dél-Amerikát. Uh-huh. És akkor mondta, hogy látja, hogy van affinitásom az ilyen chanson, kuplé dolgokhoz, és akkor, hogy lenne kedvem egy ilyenhez, hogy egy cigányzenekar, és akkor játszunk ilyen 20-as, 30-as évekbeli dalokat, és mondtam, hogy persze. Úgyhogy körülbelül ennyi volt az egész.
Milyen viszonyod volt előtte cigányzenével egyáltalán? Részt vettél-e olyan bulikban, ahol gondolom inkább idősebbek üvöltenek a cigányzenére mindenféle nótákat?
Hát az, nem annyira az a része volt, hanem inkább ez a chanson kuplé, ami, tehát gyerekkoromban is nagyon szerettem ezeket, a Karádi lemezek, meg Jávor Pál.
Ez lemezeken volt meg otthon, de a Keliten?
Ez inkább a nagyanyámnak volt meg, azt hiszem, és akkor ott hallgattam. Meg volt ez a Dévényi Ádám Postási Júli lemez, ami rajta volt például a Ne nézzen úgy rám című dal, amit játszottunk a Heaven Street 7-nel is, ilyen kicsit punkos feldolgozásba, úgyhogy tehát ennek megvoltak a nyomai már a zenekaromban is, meg hát ugye volt a Dél-Amerika, ami tulajdonképpen egy ilyen stílus paródiának indult, de aztán végül is az lett a legnagyobb slágerünk, bár nem annak szántam. Úgyhogy végül is ez ilyen szempontból egyszerűen ment. Persze egyébként én meg voltam rettenve, mert itt ilyen komoly zenészek vannak ahhoz képest, mi meg a három akkorda végigcsináltam előtte 20 évet, úgyhogy most akkor itt mi van, akkor itt mutatni kell valamit, hogy mennyire profi énekes vagyok, vagy nem tudom. És hát be voltam egy kicsit rezelve.
De akkor ez úgy néz ki, hogy mondjuk gyakoroltál előtte otthon, elénekelted párszor?
Hát a számot igen. Aha. Tehát az nem tudom már honnan, milyen verzióba, lehet, hogy az eredeti.
Szoktál otthon gyakorolni?
Dehogy szoktam. Nem, hát szoktam. Mondjuk előveszem a gitárt, és akkor ott pötymörjük rajta, de az mondjuk tehát kimondott gyakorlásnak nem
nevezni. De hogyha mondjuk egy új számot tanulsz a Budapest Bár, most egy kicsit tovább léptem, de ez, hogy otthon nekiállsz, és kigyakorlod a dalt? Vagy csak a próbákon, vagy a bulin beáll?
Hát nem, hát nyilván előtte meg, tehát különben nem tudnám, hogy mit énekeljen, gondolom, mert vannak olvasmányélményeid. Tehát, hogy igen. Valamilyen szinten, aztán úgyis mindig módosul eléggé. Mondjuk általában azért olyan dalok vannak, amiket eleve ismerek és szeretek, tehát valamilyen, tehát nem kell megtanulni nulláról többnyire. Habár volt olyan kísérlet, de az szerencsére hamvába volt. Volt a Bolíviában úgy általában Hamis a leány című dal.
Ez a címe?
Volt egy ilyen, és elkezdtük csinálni, de aztán inkább abba hagytuk.
Ezért választottad? Emiatt a sor miatt választottad
azt? Nem, azt a Robi találta, mert hogy ez olyan vicces, olyan, mint a Dél-Amerika, vagy Bolívia, mit tudom én.
Dél-Amerika.
Akkor, de nem volt egy annyira erős dal.
Sok dallal jártunk így.
Igen.
Pedig azért, és ezt már nyilatkoztad is általában, véve lehet mondani ezekről a szövegekről, hogy hihetetlen mélységük van, meg talán te olyat mondtál, ha jól emlékszem, hogy iparművészet, ahogy régen írták ezeket a szövegeket.
Hát igen, tehát ezt azért nevezhetjük félig meddig költészetnek, vagy nem tudom. Tehát ezek a sláger szövegek is olyan mívességgel voltak megírva, hogy többnyire hozzáteszem, de azért nem mindig. Tehát azért ott is voltak például az, amit most említettem, vagy például mai napig mindig megfájdul a fejem, amikor a tisztes összes halántékban van egy olyan sor, amit szoktam énekelni, hogy van, mennyi gazdag színházi plakát. Tehát ez így fáj nekem.
Miért?
Nem tudom, mert ez így hallatszik, hogy ez azért lett gazdag színházi plakát, mert kellett oda egy sor. Tehát
itt a jelzővel van a baj szerintem, nem?
Igen, igen. De lehet, hogy mondjuk a 30-es években ezt így mondta valaki, hogy milyen gazdag ajtó.
Szerintem mondták, de most mit mondanák? Ilyen fasza a színházi plakát.
Színes. Szafa. Lehet, hogy ezen túl így
fejlődik. De egyébként ez tényleg lehet, hogy volt akkor egy ilyen típusú szleng.
Lehet, csak az nekem valahogy annyira idegen, és többnyire, amiket például én is énekelek, vagy amiket ti is, vagy más is énekel, azokat megtanulja az ember a többiek dalait is, mert annyira jók a szövegek. Vagy hát nagyjából legalábbis.
És te azért sok szöveget írtál már életedben, te ezt így meg tudod fejteni, hogy mi az, amit a régi nagyok jobban tudtak?
Hát valószínűleg az lehetett, hogy azért tehát sokszor azt a popzenébe, vagy nem tudom minek nevezzem az elmúlt 30-40-50 évben, sokszor az van, hogy kell egy szöveg, van egy slágerszám, és akkor kell ráírni egy szöveget, és ez meg is látszik, vagy meg is hallatszódik.
Mert ez egy rossz sorrend szerinted?
Nem feltétlenül rossz, mert lehet jó, tehát ebből lehet tök jó dolog is, csak az erőlködés, illetve az, hogy van egy szöveg, de csak azért van, mert nem lehet salalázni végig.
Aha.
És akkor azért régen talán úgy volt, hogy ennek volt egy ilyen méltósága, vagy nem tudom milyen, annak, hogy mi a szövege a dalnak. Úgyhogy, de biztos, most ez nem azt jelenti, hogy régen minden jobb volt, mert nyilván rengeteg szarszám volt régen.
De nem, de inkább lehet, nem az van, hogy...
Már elnézést. Tökre
demokratizálódott az utóbbi időben, meg hát mondjuk már egyébként a 70-es, 80-as években is, hogy kiből lesz szövegíró régen, azért tényleg így egy kezeden meg tudtad számolni, és hogyha volt valamid, akkor oda mentél az illetőhöz, és felkérted rá, nem? Tehát, hogy ez egy szakma volt, jobban egy szakma volt.
Sok szövegíró volt, csak kevés volt a jó, és szerintem azt az idő dönti el, nem, hogy mi maradt fönn.
Nem tudom, hogy volt, ja, de tényleg, mintha ez egy külön szakma lett volna.
Hát valószínűleg az is volt. Hát elméletileg azért most is nevezhetjük szakmának is. Pont most valamit olvastam a Beatles-szel kapcsolatban, és hogy tulajdonképpen, hát én ős Beatles fanatikus vagyok, tehát, de bizonyos szempontból tehát végül is ők voltak azok, az első olyan zenekar 60-as évek elején, akik azt mondták, hogy ők nem a professzionális szerzőknek a dalait éneklik majd el, mint ahogy előtte csak ez volt gyakorlatilag. Tehát nem volt olyan, hogy én vagyok a Józsika, és akkor otthon írok egy dalt, és akkor az tök jó, és akkor kiadják és eladják 10 millió példány. Tehát ilyen nem volt az előtt. És ezt a gyakorlatot, vagy nem tudom mit, ezt gyakorlatilag a Beatlesnek köszönhetjük, illetve ilyen szempontból ennek megvan a downside-ja is, hogy akkor viszont mindenki azt érzi, hogy mindenhez is ér.
Ők azok a ennek. És akkor a te szerzői mi voltod, az úgy működik, hogy elő van a szöveg, és aztán vagy egyszerre?
Nem, hát én többnyire a dalhoz írok szöveget. De ez sem feltétlenül van mindig.
De akkor ez ugyanaz, amit mondtál, hogy mások is a dalhoz írnak szöveget.
Jó, csak én próbálok, tehát hogyha nem jó, akkor nem jó. Akkor írok egy másik szöveget. Vagy lehet, hogy a szöveg miatt tök átalakul a dal maga, akár a dallam, vagy sok minden. De az, hogy gyorsan írok egy szöveget erről, hogy la-la-la-la-la, tök mindegy, hogy mi a szöveg, legyen valami, azt azért nem szoktam csinálni.
Vagy ilyen. Olyan, hogy valamivel így teljesen megelégedsz, és azt mondod, hogy oké, ennek vége van, és ezt kiadhatom a kezemből?
Hát van ez a betegség, a perfekcionizmus, ami...
És te ebben szenvedsz?
Nem, de egyébként nem szenvedek. Most már ez elmondhatom eredményként, hogy talán már nem szenvedek annyira, mert igazából tényleg az, hogy van egy optimális... Tehát például volt régen ugye a Neo zenekarban pár évig zenéltem, és akkor a Moldvai Márk, aki az egyik fő agy volt a zenekarban, aki egy zseniális producer, zeneszerző, hangmérnök, ő mondta, hogy, és zenész, hogy csináltuk az egyik lemezt, és akkor mondta, hogy ezt a lemezt nem lehet befejezni, csak abba hagyni. És egyébként ez egy baromság, szerintem. Tehát, hogy abba kell tudni hagyni, vagy be kell tudni fejezni.
Szóval
az a nehéz azt tudni, hogy mikor van az a pont, hogy ez most így nagyjá, ez így jó. Lehet, hogy vannak kisebb-nagyobb hibái, és kit érdekel, érted, hogy a, mit tudom én, a Ticket to Ride című Beatles számba négyszer lassult a Ringo Starr, vagy egy kicsit hamis volt az egyik vokál. Ez valaki felrója ma?
De ez nem is a zeneszerzés része már, hanem ez inkább hát a igen. megvalósítás része.
Sőt, néha
igen, de azért nehézem
hát persze, ettől izgulom.
Azért a popzene egyszerűsége miatt ezt nem lehet azért annyira hermetikusan külön választani szerintem.
De amikor eljátsszuk a 20 000 éjszakás kalandot, akkor nincs az az érzésed, hogy álljatok meg, ezt nem így gondoltam, ezt a második verzió.
Nem, hát szerintem ez egy jó sikerült, tehát az így összeugrott. Mm-hmm. Mondjuk például ez egy jó kérdés volt, mert az egy tipikusan olyan dal volt, hogy én megírtam, abban volt benne 6 akkord, akkor bevittem a fiúkhoz, lehet belőle 14.
Ez egyébként ez szokásos folyamat, nem itt az zenekar.
Igen, de egyébként az a dal ugyanúgy működne 6 akkorddal is. Tehát többféle megközelítésben is tud működni egy dal, lehet mindegyik tök jó, de viszont van az az erőlködés. Tehát volt olyan élményünk, az a Heaven Street 7-nál, hogy bementem, most stúdióztunk, gitározás volt, nem tudom micsoda, már réges-rég mindent fölvettük, az összes sávot, ami fontos volt, de még rá kellett játszani 10 másikat. Néha hazamentem, hajnal 3-kor, és akkor másnap bementem a stúdióba reggel, és mondtam, hogy gyerekek, ez úgy, ahogy van, kuka ez az egész. És akkor újra elkezdtük. Tehát, hogy van ez a... Tehát én tökéletesre akarom csinálni, ez egy, nem tudom, ez valamilyen betegség szerintem. Tehát, hogy... Mert általában ez mindig ahhoz vezet, hogy elrontod. Legalábbis a zenét. De szerintem nem csak a zenében van így, hanem sok mindenben.
Mert túl gondolod azért egy idő után?
Igen, mert valahogy az egóba azt akarja elérni, hogy most ez mindennél jobb legyen, azon az áron is, hogy mindennél szarabb lesz. Tehát, vagy hogy sokkal rosszabb lesz annál, mint ami benne van.
De térjünk egy picit vissza a 20 000 éjszakás kalandra. Hogy lett meg aztán a kompromisszum? Tehát te mondtál 6-ot, akkordot, ők mondtak 12-t, és aztán...
Hát ebben van az, hogy összecsiszolódik a Budapest Bár és az adott énekes
szerző.
Dalszerző, hogy hát tudtam én, hogy ez nem így, tehát mikor megvolt a dalocska gitárral, akkor tudtam, hogy ez nem így, ebben nem ennyi akkor
nem
lesz. Tehát azt én tudtam előre, de volt egy kompromisszum, tehát nyilván ők is hallották, hogy mi ebben a mi sláger, vagy mi az a rész, aminek benne kell lennie, nem szabad túlbonyolítani, mert akkor attól csak az csak gyakorlatilag lerontja, és akkor ebből lett egy ilyen kompromisszum.
Egy 20 000 éjszakás kalandnak körülbelül az lenne magával elég. Nem vagyok egy túlzott a romantikus alkat, de magától az ördög is jó útra tér. Úgy 20 000 egy éjszakás kalandnak körülbelül az lenne magával elég. Talán van némi túlzás ebben a számban, de csak azért, hogy megértse a lényem.
De mesélj még erről, hogy hat ez az alternatív zenei világ, ha kívhatom így, amiben addig Budapest Bár előttig tevékenykedtél, illetve ezek a cigányzenészek. Szóval, hogy változtatott rajtad és a zenéden, és te mit hoztál be szerinted ebbe a csapatba tényleg szakmai szempontból?
Fú,
vagy akár emberileg?
Hát akkor zenei szempontból.
Hát ez nehéz megállapítani, főleg így, hogy benne vagyunk 15 éve.
Magadon érzel valamit? Változó?
Igen, tehát már régebben is ilyen akkordokat, akkordfűzéseket, harmónia meneteket, így ez így szép lassan így ellopogattam, így tehát egy csomó olyan dolog van, amit én előtte nem használtam volna. Akkordok, akkordmenetek, tempóváltások, meg ilyesmi, és tehát ez nem tudatosan lopom el, hanem úgy beleépült a nem tudom mibe. Az, hogy visszafelé hogy van, meg hát tehát nyilván most érted, van a Robi, van a Karcsi, tehát hogy mindenkinek más. Tehát ez nem az, hogy ők a zenekar, és akkor vannak a külön kis bolygók.
Nem, inkább arra gondolok, amikor dalszerzés történik, mert ebbe is részt veszel. Hogy ott például egy közös munka kapcsán, ahogy az előbb is mondtad, hogy akkordszámnövekedés történik igen. Az ő hatásukra, de hogy mondjuk te mit érzel, hogy miben hatsz rájuk egy ilyen közös munkában? Vagy nincs ilyen, vagy nem tudom.
Biztos van egyébként. Hát nyilván ez a fajta ilyen idézőjelben popzenei megközelítés, ami mindig az ergonomikusságról szól, tehát hogy minél kevesebb bonyolítás, tehát ragadjuk meg a lényegét ennek a dalnak. És hogy ez valamilyen szinten azért biztos, hogy hat abba a zenészek irányába is, akik nyilván bármit lejátszanak a csillagokat az égről, de csomószor ugye ők, lehet, hogy ők is szembesülnek az, hogy nem jó, mert attól nem lesz jobb, hanem az elveszi az erejét mondjuk egy adott dalnak. Van ez egy újabb feldolgozás, ami nagyon vicces, mert a Flashdance című filmben volt a Maniac című szám, amit én imádtam.
Az az új szám.
És, milyen
a legviccesebb a dologban az, hogy ezt nem én találtam ki, mert nekem nem jutott eszembe, hanem a Robi találta ki, hogy mert ő hallotta, meghallotta ezt a számot, és egyből rájött, hogy ezt nekem kell énekelni.
De hogy felében? Hogy kapcsolódik
azért
hozzád?
Azért, idáig eljutott a Budapest Bár, hogy már, kipattan egy ilyen igen. A fejéből a zenészeknek is. Régen ez azért nem így volt.
De mondj egy mondatot, vagy megmagyarázta, hogy miért te jutott el eszébe erről
a számot? Nem kell megmagyarázni. Én sem tudtam megmagyarázni. Nem tudom, de nem tudom.
Nekem egyértelmű volt, hogy ezt te választottad. De eszembe se jutott, hogy
de ezt így nem lehet így.
Azért, mert 15 év alatt annyira megismertük egymást, hogy...
Mint ahogy a tranzisztorkor hajnalát, nyilvánvaló, hogy a Dóri éneklik.
Úgy, hogy a Kassa Tibi akarta elénekelni.
Ki?
A Tibi.
Azt hittem, hogy a Kassa Tibi. Ja, jó. De ez egy nagyon érdekes szám, mert így meghallgatod, így rögsz, milyen vicces, nosztalgikus diszkószám, de közben egy nagyon furcsa akkordváltás. Tehát olyan fura akkordmenete van, ami egyáltalán nem szokványos, nem volt szokványos akkor, meg úgy egyáltalán. Tehát, hogy ez egy érdekes szám igazából, amellett, hogy vicces is. És tehát azt, mikor párszor már eljátszottuk, akkor mindig így néztek, hogy Jézusom, mi folyik. De hogy egyből mindenkit elkapott a flow.
És úgy képzeld el, ezt nem is tudom, neked mondtam-e, hogy amikor azt hiszem másodszor vagy harmadszorra játszottátok a Kobuciban, akkor nekem ott voltak a másodunok a testvéreim, akik mind a ketten 70 évesek, és külön kiemelték, hogy a Maniac az mennyire szuper volt. Tehát, hogy ez nem feltétlenül a fiatalokat akarja
megjelni. Jó, de most 70 évesek, tehát aki 70 éves, az akkor volt 30-40, érted? Tehát igen. Akkor ez neki...
Jó, erre nem gondoltam.
Neki ez ugye? Ez csak ezt szörnyű végig gondolni, ugye?
Ez egy erős kultúrás beépült művészeti alkotás az ő életében.
Mi azt hiszük erről, hogy egy friss dal, de tulajdonképpen...
Igen, hogy ez egy milyen vicces, ilyen mostani, ilyen most. Csak 40 éve történt. De
inkább az érdekes, hogy a fiatalok, akik valószínűleg nem is ismerik, bár
nem, valószínűleg nem.
Hogy ők mit reagálnak.
Csak még igazából, amit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, ezt közben majdnem el is felejtettem, de most eszembe jutott. Tehát, hogy a Maniac például, ott is az volt, hogy elkezdtük össze-vissza variálni, de végül is rájöttek ők is, hogy ezt így nagyjából egy szinten kell tartani. Tehát amúgy is egy iszonyú tempója van, és még azt tovább bonyolítani, még duplázni bizonyos dolgokat, az már nem működik, és végül is... Nem áll olyan, tehát hogy nyilván teljesen más hatása van így a hangszerelés miatt, de nem rugaszkodott el annyira attól a hangulattól, tehát megvan benne az eredeti.
A dinamika, abszolút megvan az a dinamika benne.
Én még nem hallottam, de nagyon kíváncsi lennék, hogy a diszkó helyett, akkor ez most mi?
Hát azért nem olyan egyszerű, tehát hogy így elindul ilyen...
Progresszív diszkó.
A közepén megjön a rendes diszkó. Tehát ahogy a Budapest Bár diszkót játszik, ez olyan.
Tehát nem lett belőle latin.
Nem, és string se.
Nem, hát maradt a tempó.
Van egyébként szabály arra, hogy feldolgozást mikor lehet jól csinálni? Tehát fogyasztóként
szerván,
az azért...
Szerván délután 2:30-tól.
nem az időpont, hanem hogy mikor lehet elégedett egy feldolgozással az ember, mert hogy csak úgy elővenni valamit, és ugyanúgy eljátszani egy másik énekessel, tulajdonképpen ez nem ad hozzá semmit, talán lehet így mondani, tehát hogy... Tényleg fogyasztóként mondom azt, hogy az a jó, amikor meglep az illető, aki feldolgozta az általam valamilyen módon ismert alkotást már.
Hát biztos, másképp. Szerintem erre nincsen szabály. Tehát, hogy van olyan, amikor akkor jó a feldolgozás, hogyha az eredeti hangszeres az hasonlóan egyszerűen eljátsza a zenekar, és elénekli az énekes, de van olyan is, amikor az teljesen tévút, és valami teljesen mást kell belőle csinálni, vagy éppen beleraksz egy zenei idézetet, és attól lesz az ad hozzá valamit, úgyhogy szerintem nincs ilyen
de nem úgy van, szabály. Ez illik, nem? Hogyha már előveszek valamit, akkor illik belőle valami, ha feldolgozom,
de egyébként
illik
marha
belőle valami más csinálni, nem?
Marha egyszerű, mert hogyha csinálunk valamit, és nem jó, akkor eljátsszuk kétszer-háromszor, és mindenkinek elege lesz belőle, és nem játsszuk fel a koncerten.
Egyébként azt hittem, azt mondani, hogy jóra hallgatjátok.
Nem hallgatjuk jóra.
Nem, de csak a jóra hallgatni lehet, de jóra játszani nem.
Így van.
Tehát, hogy ha valamit nem szeret, tehát ugye az ember így erőlteti, hogy ez csináljuk, de igazából nem jó, nem élvezi a zenekar se, te se élvezed, akkor úgyis megy
ilyen
a kukába. Volt, de volt olyan is, hogy ami szerintem jó volt, de aztán kikopott, olyan is volt.
De melyik? Mondja
ezt. Volt egy Susan Vega szám, Tom's Diner. Egyszer
játszottuk. De a kikopott, ez csak annyi, hogy szerintem így elfelejtődik. Tehát, hogy...
De nem, mert van olyan, tehát hogy általában a kikopás, az nem, tehát amikor nem sikerül egy feldolgozás, tehát volt rengeteg szó volt, hogy kínlódtunk egy dallal, ami tök egyszerűnek tűnt adott esetben, hogy ezt persze, ezt elénekli. Te elénekled, vagy én. És akkor ez nem olyan lett. Tehát, hogy ilyen semmilyen volt. És hát ezt addig kell gyúrni, amíg vagy jó lesz, vagy lapozzunk is egy másik dal.